Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Itt az ország történetének legnagyobb élelmiszergyűjtő akciója. Újabb ügyfeleknek biztos lakhatás Budapesten. Roblik az erdők helyzete, de a magyarok elsöprő többsége megállítaná a fakitermelést. A természetvédelmi területeken néma tanúk megemlékezés és felvonulás. Megnyílt a Szociálmeri 2026 pályázata. Jó reggelt kívánok, a 9 órási híreket hallják. Madarász Máté vagyok. Itt az ország történetének legnagyobb élelmiszergyűjtő akciója. Idén is élelmiszerbank tartós élelmiszergyűjtésével indul hazánkban az évvégi jótékonysági szezon. Péntektől vasárnapig kerül sor Magyarország történetének legnagyobb élelmiszergyűjtő akciójára, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében. 159 település, 473 áruházban, összesen 8800 önkéntes fogadja fel ajánlásokat. A nélkülözők számára készételkonzervek, a rizs, a tészta és a hozzájuk passzoló szószok, a bébi étel, valamint a lekvárok, befőttek és egyéb édességek jelentik a legnagyobb segítséget, illetve bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer. Újabb ügyfeleknek biztos lakhatás Budapesten. Befejeződött az utcáról lakásba egyesület újabb ügyfeleknek biztos lakhatást Budapesten elnevezési projektje. A Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatásának köszönhetően két újabb teljes körűen felújított kőbányai önkormányzati bérlakásba költözhetnek be hajléktalanságban és lakhatási szegénységben élő családok. Romlik az erdők helyzete, de a magyarok elsöprő többsége megállítaná a fakitermelést a természetvédelmi területeken. A Greenpeace Magyarország által rendelt friss közvéleménykutatásból kiderül, a magyarok 75%-a nem tartja elfogadhatónak a természetvédelmi területeken végzett gazdasági célú fakitermelést. 63% szerint a magyar kormány nem tesz eleget erdeink védelmében, és 71% nem ért egyet a kivágott fák felhasználásával a villamos energiát előállító erőművekben. A széleskörű társadalmi konszenzus ellenére a magyar erdők állapota folyamatosan romlik, amin az éppen zajló vágási szezon még tovább ront. A Greenpeace mindezek miatt kampányt indít a védett erdők védelméért. Néma tanúk megemlékezés és felvonulás. A NANE Egyesület idén is a Néma tanúk megemlékezésével és felvonulással nyitja meg a 16 akciónap a nők elleni erőszak ellen elnevezésű kampányt. Az esemény és a kampány kiemelt témája idén a bántalmazott nőknek nyújtható segítség kérdésköre. A rendezvény november 25-én 17 órakor kezdődik a Szabadság téren, a felvonulás a Kossuth térre érkezik. Megnyílt a Szociálmári 2026 pályázata. A Szociálmári felhívására olyan projektekkel érdemes jelentkezni, amely társadalmi innovációnak számít a Szociálmári társadalmi innovációs kritériumai szerint. A pályázat akkor érvényes, ha a projekt a beadás idejéig már értékelhető módon megvalósult, ám még nem zárult le. A pályázaton Ausztria, Magyarország, Csehország, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia egész területéről részt lehet venni. A pályázati adatlapot a Szociálmári honlapján online lehet benyújtani 2026. január 13-áig.
Időjárás.
Ma elsősorban éjszakon marad a szürke, nyírkos, borongós szél csendesebb idő, néhol szitálás, kötszitálás is előfordulhat. Délután helyenként kisebb eső is kialakulhat, az ország déli részén rövidebb, hosszabb időszakokra kisüt a nap. Éjszakon 4-11, a naposabb tájakon 12-19 fokot mérhetünk a napközben. Holnap sok felhő lesz felettünk, helyenként napközben is megmarad a pára, illetve a köd. Csak kevés helyeken süthet ki pár órára a nap. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 5 és 20 fok között alakulhatnak a maximumok. A tartósan nyírkos tájakon marad a hidegebb idő. A híreket Brüll Edit szerkesztette, felolvasta Madarász Máté.
Közlekedés.
Jó reggelt kívánok! Tart a felújítás a fővárosban a Flórián téri felüljárón. A csomópontban jelentősen megváltozott a forgalmi rend, mert lezárták a felüljárón az Árpád híd felé haladó sávot, és így a híd csak a Pacsirtamező utcai visszafordulón átérhető el a Szentendrei út irányából ma délutánig. Várhatóan délután 4 órától Pest felé megnyitják a felüljáró déli ágát, ahol a forgalom rövidebb szakaszon egy, majd pedig két sávon haladhat. Az Árpád hídról Szentendre felé az északi ágon egy sávban vagy a felüljáró alatt jobbra kanyarodva közlekedhetnek. Változatlanul tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, viszont a Pacsirtamező utcai visszafordulónál továbbra is elérhető ez az útirány. Mától esténként a csomópontban további korlátozásokra is számítani kell. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén vasárnap estig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra készüljenek, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
Egy magyar egyetemista Svédországban. Huszer József és Szabó Judit Nikoletta hívta fel a tengerbiológusnak tanuló Horvát Pannát, aki a kezdetek, a beilleszkedés élményeit osztja meg a hallgatókkal. Ma a téli svédországi napokról, a sötétséghez való alkalmazkodás nehézségeiről és a diplomamunkájáról beszél.
Reggeli. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Délelőtt 10 óráig.
Horváth Panna van a vonalban. Szia, jó reggelt!
Mindenkinek!
Szia, Panna!
Mi újság Stockholmban?
Haladok előre. Kezd hideg és sötét lenni, úgyhogy muszáj felkészülni D-vitaminnal, meleg sárgalkobát.
Nagyon elgyötört a hangod.
Most hallanak?
Igen, de ettől még elgyötört a hangod.
Ja, azt hittem, hogy a vonal rossz. Nem, ez ilyen. És ez ilyen is lesz egy ideig, amíg nem gyűjtök elég energiát ahhoz, hogy túléljem a telet. Mert most már például, amikor mentem... jöttem hazafelé Uppsalából egy ilyen kis gyakornoki egyetemi munkából, akkor már 2-kor sötét volt, és ez eléggé megviseli az ember szervezetét. Így ültem a vonaton, és egész hamar végeztem a dolgaimmal. A Uppsala az így nagyjából egy 2 óra vonatozásra van tőlem, és hogy ültem a vonaton, azon gondolkoztam, hogy milyen későn végeztem, ma már sötét van, ránéztem az órámra, és körülbelül ilyen 2:30 körül volt, tehát hogy így hozzá kell ehhez szokni, és talán évek múltán jobban fogom viselni ezt a fajta sötétséget ilyenkor télen, így tilközelettével.
A svédeknél egyébként egyáltalán ez a szezonális affektív zavar, ez felmerül, vagy ez egy ilyen alapállapot?
Abszolút. Tehát, hogy... alapvetően itt például ez egy ilyen kicsit morbid tény Svédországról, de könnyebben hozzájut az ember antidepresszánsokhoz, mint mondjuk megfázás elleni készítményekhez, mert úgy osztogatják szinte így kicsit túlzóan, mint a cukrot, mert nagyon sok embert hatással van ez a fajta 6 hónapnyi sötétség, tehát hogy mindent bevetnek az ellen, hogy teljesen megőrüljenek ebben a sötétségben. Valaki megoldja csak ilyen kis gyertyákkal, meg kis esti fényekkel, amik kicsit ilyen kellemesebb hangulatot adnak az estében. Van, aki alkoholt fogyaszt, van, aki gyógyszereket, van, aki csak vég nélkül edz. Úgyhogy nagyon sok stratégiát látni itt, hogy ki hogyan küzd meg a hideggel és a sötétséggel.
És hogy áll a terved? Mert utoljára, amikor a dolgozatodról beszéltünk, akkor azt mondtad, hogy lassan kész van a terv.
Ó, igen. A tervemet egyébként azóta sikeresen prezentáltam, megvédtem, elfogadták, úgyhogy az a része a dolognak most úgy látszik, hogy akkor tényleg el lett fogadva. Nagyon, az is érdekes volt, hogy hogy sikerült ez a prezentáció, mert amit lehetett komplikálni, az élet komplikált, mivel én ugye legutoljára, amikor beszéltünk, akkor ugye még Magyarországon voltam így csak nyaralás miatt, és éppen ezért ugye nagyon eltolódott, mert az előtt kellett volna prezentálnom, és mikor hazajöttem Magyarországról, meg volt egy dátum, és a témavezetőm meg addigra pont lebetegedett, mert tüdőgyulladást kapott, úgyhogy ő nem tudott személyesen részt venni, és a vizsgáztatóm pedig egy viszonylag laza ember volt, úgyhogy arra gondolt, hogy sokkal egyszerűbb ezt az egészet úgy lebonyolítani, hogy lemegyünk a közös ebédlőbe, és akkor ott bekapcsoljuk a témavezetőmet Zoomról, én meg mutatom a prezentációt az én laptopomon, és akkor így megbeszéljük a dolgokat. És ez mind szép és jó, csak ugye a technika az sosem működik, úgyhogy körülbelül egy fél órába telt, mire felállítottuk mind a két laptopot, hogy akkor az egyikről témavezetőm hallgassa, és ő is hallja, amit mondok, viszont akkor közben lássa a vizsgáztatóm is a PPT-t, és végül témavezetőm azt a PPT-t próbálta görgetni, amit én elküldtem neki az ő laptopjáról, szóval néha szerintem azt sem tudta, hogy pontosan melyik diánál tartok, és éppen abból kifolyólag, hogy ugye egy laptopról néztük a vizsgáztatómmal a prezentációt, ezért csak, tehát hogy a jegyzeteimet sem tudtam nézni, mert azért ez kicsikét kellemetlen lett volna, ott félig a jegyzeteket nézi a vizsgáztatón, félig a prezentációmat, úgyhogy mindenképpen stresszes volt, de végül jól sikerült, elégedett voltak azzal, amit eddig összehoztam, így mind a írás kapcsán, mert ugye írtam egy írásos összefoglalót is, illetve a prezentáció is, és tetszett a vizsgáztatónak, mondtam, nagyon jó projekt, nagyon átgondolt, látja, hogy értem, úgyhogy alapvetően így most ezt letudtam, és azóta meg elkezdtem valójában foglalkozni így még csak az előkészületekkel igazából, mert a tudomány az sok időt vesz igénybe, és nagyon hosszadalmas minden előkészület. Ezt mondta még a gyakornoki időszakom alatt témavezetőm, hogy alapvetően a mérések, meg így a kísérletek, azok körülbelül így mondjuk 1-2 óra. És az a pont, vagy az az idő, amíg eljutunk arra a pontra, hogy ezeket a méréseket elvégezzük, vagy felállítsunk egy kísérletet, az a hosszú. Tehát, hogy az eltarthat akár hónapokig, mert sok mintánk van, mindegyiket egyenként kell kezelni különböző módszerekkel, amiket aztán utána tovább építünk, és tovább tisztítjuk az anyagokat, tovább elemezzük a mintákat, amíg eljutunk arra a pontra, hogy akkor most elég adatot gyűjtöttünk ahhoz, hogy megmondjuk, hogy ebben az időpillanatban és ilyen módszerrel kell mintát venni ahhoz, hogy elvégezzük azt a mérést, amit már mondjuk hónapok óta terveztünk. Úgyhogy most ezzel egészen jól haladok.
Várj egy picit, légy szíves, mert egy kicsit visszatérnék a vizsgáztatásra, hogy te elégedett voltál-e magaddal, mert hogy tudom, hogy te magaddal szemben nagyon kritikus vagy. Tehát te úgy érezted, hogy na most ez így nagyon jó, beleadtál mindent, sikerült. Tehát te hogy értékeled?
Nagyon gonosz kérdés, főleg úgy, hogy ha az ember tudja, hogy milyen vagyok, mert természetesen én magam nem voltam elégedett vele. Én körülbelül 10 percet sírtam a prezentációm után, mert pár része, egy-két dia az nem úgy sikerült, ahogy én szerettem volna, de kicsikét hosszabb is lett, mint szerettem volna, de alapvetően ilyenkor mindig próbálom magamat visszaterelni arra az útra, hogy akik vizsgáztattak, meg a témavezetőm, ők alapvetően szakemberek, professzorok, van tapasztalatuk, és ők azt mondták nekem, hogy jó. Ők azt mondták, hogy elégedettek vele, én kértem személyesen visszajelzést, és arra is pozitív visszajelzést kaptam, úgyhogy mindig arra próbálom így, nem tudom, tréningezni magamat, hogy elfogadjam azt, amit ezek a magasabb tapasztalattal rendelkező szakemberek mondanak, professzorok. Ha ők azt mondják, hogy jó volt, akkor fölösleges kákán is csomót keresnem, ahogyan ezt szokásom. úgyhogy megbékéltem vele. Ami nem tetszett az én oldalamról, az az, hogy ugye két nagyobb része volt a prezentációmnak, az egyik, az maga a háttér, a lexikális tudás tulajdonképpen, ami megadja azt az alapot, hogy aki mondjuk egy teljesen laikus ember, vagy az én szakterületemen, vagy én területemen laikus ember, akár tehát, hogy lehet biológus, például a vizsgáztatóm biológus professzor, de nem ért mondjuk ahhoz, amivel pont én foglalkoztam, vagy nem az a kifejezett irányzata, úgyhogy ezt mindenki megértse. Úgy kell megadni egy alapot az egész témámnak, meg így a kutatási tervnek, és az a része az nagyon jól ment, mert jól utána olvastam, tényleg érthetően tudtam előadni, nem volt probléma a beszéddel, nem akadoztam. Viszont utána elkezdtem beszélni arról, hogy pontosan mit is fogok csinálni, miért és hogyan, és amikor eljutottam a hogyanhoz, valószínűleg egyébként fáradt is voltam, és addigra már így kicsit lefárasztott az a ilyen 25-30 perces összefoglaló is, amit eddig adtam, és kicsit belassult az agyam, és mivel én nem dolgoztam még ezekkel a módszerekkel, tehát hogy én csak olvastam a módszerekről és a protokollokról, de még sosem próbáltam ki, ezért kicsikét nehézkesen tudtam elmagyarázni, hogy pontosan miért kell ezt csinálnunk, és pontosan hogyan fogjuk ezt lebonyolítani. Bármennyire én tudtam, tehát hogy bennem megvolt a tudás, viszont ott abban a pillanatban ezt nem tudtam összeszedetten és koherensen és tényleg szakmaian átadni. Kicsikét úgy megakadoztam, és emiatt rosszul éreztem magamat utána természetesen, mert az a legfontosabb része a prezentációmnak, hogy tényleg meggyőzzem a vizsgáztatót, hogy én értem és tudom, hogy mit fogok csinálni. Viszont látta rajtam, hogy azon a részen kicsit bestresszeltem, fel is tett egy pár kérdést, viszont a kérdésekre már jól tudtam válaszolni, úgyhogy ez egy kicsike lelki békét adott nekem utólag.
Mindezt svéd vagy angol nyelven tudtad prezentálni?
Hát ez egy nagyon, nagyon kedves feltételezés, de alapvetően angolul, tehát svédemen még mindig gyakorlom a svédet. Sajnos nem haladok olyan tempóval, mint amivel haladhatnék, így a svéd nyelvtanulás kapcsán. Viszont sajnos időm sincsen nagyon.
Hát most képzeld el, hogyha mindez svédül kellett volna még előadnod.
Hát az biztosan nehezebb lett volna.
Térjünk vissza akkor a jelenbe, hogy akkor most gyakorlatilag szervezed a méréseket, azokat a dolgokat, amiket el kell végezni ahhoz, hogy a végén valamilyen eredményt kapjál. Jól értem?
Három nagy része van a projektemnek. Az első része, az első ilyen témája, az alapvetően egy ilyen kicsit informatívabb vizsgálat. Meg kell néznünk, hogy pontosan milyen baktériumok vannak a kultúrákban, amiket vizsgálni fogok. Tehát ez inkább egy ilyen leíróbb vizsgálat, ahol vettem mintákat a kultúrából, és arra vagyok kíváncsi, hogy azokban a mintákban milyen baktériumok élnek, és ezt úgy tudjuk megszerezni ezt az információt, hogy kivonjuk a genetikai információt az egész mintából, tehát abban benne lesz minden. A baktérium, meg az egysejtű, meg minden, ami igazából abban a mintában van, és lesz nagyon sok DNS-ünk. Viszont nekem csak az a DNS kell, ami a baktériumokhoz tartozik, és ezeket fogom meg már most is egyébként így felsokszorozni, megjelölni, hogy tényleg csak azokat a DNS-eket sokszorozzam föl, amik azokhoz az élőlényekhez tartoznak, amikre én kíváncsi vagyok. És miután ezeket felsokszoroztuk és megjelöltük, ilyen tényleg úgy kell elképzelni, mint hogyha egy ilyen kis legó darabot ráraknék a DNS-re, hogy akkor majd, amikor azok az emberek, akiknek ezt kiküldjük, hogy elemezzék ki egy külső laborban, ők majd lássák, hogy nekem mire van szükségem, és majd csak azt vizsgálják meg nekem. Szóval ezeket így megjelöljük, és van egy határidőnk egyébként, vagy jövő hétől, vagy jövő hét utáni héten, amikor ezeket a tisztított, felsokszorozott mintákat elküldjük ennek a külsős labornak, mert nekünk nincs meg az eszközünk, amivel meg lehetne ezt vizsgálni, úgyhogy ezt majd ők elvégzik nekem, és én már csak az adatokat tudom visszakapni. Ez egyik része a projektemnek.
Várjál, bocsáss meg, várjál. Ezt elképzelni is, de tudom, hogy egy baktériumot hogy jelöltök meg.
Igen, ezek a kis posztitek, vagy kis legókockák, amit így beépítünk a DNS-be, ezeket egyébként meg lehet rendelni. Ezek olyan DNS kis darabkák, amik kifejezetten arra lettek tervezve, hogy ahhoz a típusú DNS-hez vagy csatlakozzanak hozzá, amihez én szeretném, ezeket lehet tervezni is, illetve vannak már előre mások által kipróbált, megtervezett kis primerek, és akkor ugye én ezeket csatoltam hozzá alapvetően egy reakció során, és amikor ez megtörténik, akkor onnantól kezdve már tudjuk szelektálni azokat a DNS-eket, amikre nekem szükségem van. Úgyhogy ezt így tényleg nehéz elképzelni, így nekem is néha nehezemre esik azon azt így feldolgoznom, hogy ilyen kisebb vízcsepp méretű átlátszó anyagokat egymásba pipettázok, és ebből meg lesz egy olyan reakció, amit utána tovább tudunk vinni egy ilyen vizsgálatra. Tehát, hogy tényleg meg lesznek jelölve azok a kis DNS darabkák, amikre nekem szükségem van.
Egyébként én ezt nagyon jól el tudtam most képzelni, hogy jön a futár, és akkor mondja, hogy meghoztam a kis DNS darabkákat.
Igen, egyébként, amikor középiskolában én erről tanultam, ezekről a módszerekről, én ezt konkrétan így megkérdeztem a tanáromtól, hogy jó, és akkor ezt most hogy kell elképzelni, hogy most kapok egy borítékot, és benne vannak ezek a kis DNS darabkák, és mondta a tanárom, hogy igen, ezt pontosan így kell elképzelni, és most, hogy itt ebben a laborban dolgozok, én ezt tapasztaltam is, mert ugye tényleg hozzák a különböző futárszolgálatok nekünk a reagenseket, a kis DNS-eket, és tényleg ilyen kis dobozban kihozzák nekünk az egyetemre, amit utána nekünk fel kell dolgoznunk. Ez tényleg így működik.
Na, hát itt tart a magas tudomány.
Hát mi meg elég alacsonyan vagyunk már, mint
te. ez az
első része, amivel most nagyon foglalkozok, és miután ezzel meg vagyok, most mondtam, amit meséltem, hogy Uppsalában voltam, segítettem egy ilyen kollégánknak, aki éppen jelenleg abban azon az egyetemen dolgozik. Úgyhogy ott megnézhettem, hogy ez a kolléga hogy végezel egy olyan vizsgálatot, amit majd én is szeretnék kivitelezni az én egyetemen, én egyetememen. És ez lesz a következő ilyen kisebb projekt, ami majd megmutatja nekünk, hogy ugye nekem vannak egysejtűek a kultúráimban, illetve baktériumok, és én arra vagyok kíváncsi, hogy ezek a baktériumok csak így úsztálnak a vízben, vagy esetleg valamilyen módon kívülről hozzácsatlakoznak ez az egysejtűhöz, és mondjuk a felületén van ennek az egysejtűnek ez a bakteriális kis komuna, vagy esetleg egy nagyon érdekes esetben ezek a baktériumok az egysejtű belsejében is élhetnek, és én ezt úgy tudom megvizsgálni, hogy megint csak jelölgetünk, szerintem már mindenki nagyon szereti ezt a jelölgetést, csak most ugyanúgy kis DNS darabkákkal fogjuk megjelölni ezeket a baktériumokat, viszont ez esetben ezekhez a kis pici DNS jelölő darabkákhoz, ehhez hozzá van még csatolva egy kis fluoreszcens molekula, ami ugye világítani fog adott fényviszonyokban a mikroszkóp alatt. Úgyhogy ha ezekkel a kis világító posztitekkel meg tudom jelölni a baktériumokat, ha megnézem a mikroszkóp alatt a mintát, akkor látni fogom, hogy most éppen milyen pozíciót vesznek fel a mintában a baktériumok. Úgyhogy én ezt próbáltam, ezt a módszert próbáltam most ki az elmúlt két napban, Úgyhogy amint elküldtük ezeket az előbb említett mintákat a külső laborba, akkor erre fogok majd fókuszálni, tehát egy következő adásban akár erről is beszéltek, hogy megy ez az én laboromban, hogy tudjuk ezt mi kivitelezni a mi felszerelésünkkel.
Nagyon kíváncsiak leszünk erre.
Igen, és akkor itt a harmadik része az még kicsit messzi a projektemnek, ott viszont meg azt fogom nézni, hogy mondjuk van-e eltérés a napközbeni, meg az éjszakai aktivitásukban ezeknek a baktériumoknak, tehát hogy kicsit aktívabbak esetleg éjjel, amikor nincsen fény, vagy inkább nappal aktívabbak, ami mondjuk valószínűleg én azt az a feltételezésem, hogy éjszaka lesznek aktívabbak.
Na, mivel akkor buliznak.
Megy majd a buli esténként. Én nagyon remélem, hogy ezt az eredményt megkapom, mert ez egy nagyon érdekes vizsgálat lenne, érdekes eredmény lenne, mert vannak olyan folyamataik ezeknek a baktériumoknak, amik oxigén hatására inaktiválódnak. És mivel együtt élnek egy olyan egysejtűvel, ami napközben fény hatására ugye oxigént termel, ezért én azt feltételezem, hogy nappal kevésbé lesznek aktívabbak a baktériumok, és inkább éjszaka fognak különböző anyagokat termelni, és ezt fogom majd így megvizsgálni. Körülbelül így január-február környékén, ha minden jól megy.
Elköszönünk, mert el kell köszönjünk az adásban is, úgyhogy...
Rendben.
Hát nagyon, nagyon izgalmas volt, amit ma meséltél, nem mint hogyha máskor nem lett volna az, de ez most különösen legalábbis nekem. Úgyhogy hát minden jót neked.
A lehetőséget igyekszem minél közérthetőbben elmagyarázni, de ez mindig nehéz, úgyhogy majd még mesélek, hogy alakulnak a dolgok. A kis posztitekkel.
Várjuk izgatottan. Szia!
Szia! Elegendő D-vitamint kívánok!
Mindenképpen igyekszem. Mindenkinek nagyon szép napot!
Neked is köszönjük szépen! Szia!